Most feltesszük egy sima néma a levéltárhoz, szeretném felkérni előadásra megtartására. A Magyar Nemzeti Levéltárból érkezett, annak pontosabban az országos levéltárhoz, igyekezik, hogy 2015. szombathelyről indultak, vezetik az országos levéltárnak. Előtt korábban Mikó Zsuzsa, most Szabó Csaba, Kőkovács József és tudományos főigazgató ként tevékenykedett az országos levéltárban. Éváról tudnunk kell, hogy 1991-ben történelmi szakra diplomázott a Bezsenyi Kámlyák Tanárképző Főiskola, ezt követően a Elkén előtt történelmi szakos diplomát szerzett, majd török szakos történészi diplomát 2001-ben. A pályáját még Zala-megyében a Pakodi iskolában, általános iskolában pedagógusként kezdte, 1996-tól került az országos levéltárban, és 2002-től 2006-ig az Oszmán Birodalom, a Magyarországi Udvartság és a Török Köztársaság története című doktori oktatási program hallgatója volt, és hát oszmanista történészi válszámos adatbázis létrehozója, és fontos megemlíteni, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárnak, illetve a ELTE ATK és a Történeti Tudományi Kutatócsoportjának a vezetője is. Megkérem, hogy tartsa meg előadását.
Kedves tanárnyi, kedves kollégáim, kedves barátaim! Kezdetben teljesen más terveztem, de kénytelen vagyok elmondani, hogy akkor, amikor leszálltam egy Szombathelyen a vonatról, és elindultam a kollégium felé, amit annyiszor tettem meg, annyi emlék rólam meg, hogy még azóta is a hatással van. Itt elmondom sok mindenről, hogy hol mindenhol végeztem, mit csináltam. Ahogy Szolozsai Péter felolvasta az egyik véleményt, hogy az igazi alma maternek, a Szombathelyi Főiskolának a történelem szakját tartotta az egyik levélíró, én is ezt mondhatom el magamról. Itt kaptam az első olyan inspirációkat, amelyek a későbbi tudományos pályám felé vittek. Egyetlen olyan, amiket szeretnék megemlíteni, minden találomnak nagyon köszönöm egyébként ezeket a szép emlékeket, illetve azt, hogy történészén neveltek, mert alapvetően nem is készültem történésznek, ezt még azért talán elmondanám. Először sportolva akartam lenni, aztán arra lett a nagy szerelem. És utóbb itt a főiskolán, itt mondtam meg, hogy mi az igazi történelem, mi az, amivel érdemes foglalkozni, és ezt mindenkinek nagyon köszönöm. A nehéz vizsgákkal, egyetlen belülókkal együtt mindenkinek. Egyetlen momentumot szeretnék kiemelni, hogy én mondtam volna, ide kapcsolódik, és a Szent Tanárnőhöz kapcsolódik. Még rögtön az első évben megkérdette a tanárnő a helytörténet kurzust, és ezen a kurzuson elvitt meg minket a levéltárba, ide a Vas megyei levéltárba. A Szombathelyi levéltárosok rengeteg iratot kiraktak, és szívüket, lelküket kitették, hogy ezt érdekessé tegyék nekünk. A mai napig látjuk néhány összeírást volna előtt, de azt is be kell vallanom, hogy akkor azt gondoltam, hát, mit lehet vajon ezekkel kezdeni, mit lehet ezekről ennyit kutatni, és bevallom töredelmesen elnézést a kollégáktól, akik esetleg itt ülnek. Elég unalmas, koros helynek gondoltam akkor a levéltárat, aztán teljesen másképp alakult a sorsom. Részben a szakdolgozatomat helytörténetből írtam, polgártanárnő segítő kezei között, aki először elküldött engem levéltárba. És fogtuk magunkat Szabó Zoli barátommal, felültünk a vonatra, felutaztunk Budapestre, ő elindult a Hadtörténeti Intézet levéltárába, én pedig bevettem magamat az országos levéltárba, ami akkoriban nem volt újságosan barátságos intézmény azok számára, akik kívülről jöttek diákként és nem tudtak semmit. Ezen elég sok kutató, kedves ismerősség, baráttá váló személy segített át. Egyrészt már Rékemél Kenész Győző, mindenki Győző bácsia, aki a levéltári kutatás nagy öregje volt akkor, és hatalmas szaktekintély. Másrészt nem soha felejtem el, hogy rendszeresen mellettem ült Herman Robert, aki mindig súgott, hogyha valamit elrontottam. Szóval így vettük át az első éveken, aztán amikor már végeztem, és elkerültem Pakodra tanítani, akkor is visszajártam akkor már az Alamegyei Levéltárba, és oda kértem le a Rákányi Levéltárak misszilis anyagát, mert valaki mondta, hogy az 17. századi, ezt igen biztosan érdekelni fog, és egyébként is magyarul van. Ezt az első címoldalt is indít választottam, az egyik első olyan dokumentum, amit elolvastam. Azért is hoztam el, mert már nem emlékeztem rá. Van még szombathelyi vonatkozása is, Póka Bálint szombathelyi hadnagynak íródott ez a levél, 1621-ben a 30 éves háború idején. És valószínűleg a cseppegi dúláshoz kapcsolódik, egy áruló kivétét fittatja ez a levél. A cédulámat nem mertem megérteni, csupa jó az átírásba, talán minden harmadik szó sikerült kezdett elolvasnom, aztán megértem. És ahogy egyre több ilyen levelet olvastam, egyre inkább megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy milyen jó lenne a másik oldalnak, az oszmán oldalnak a forrásait is megismerni. Így kerültem az ELTE-re, végeztem el a török szakot a tanszéken, és Dávid Géza professzor úr segítségével megismerhettem az oszmán összeírások titkait. Ebből hoztam el most két példát. Az elsőt mindenki ismeri, csak általában kiadásban látja. Ezek az úgynevezett szandzsák összeírások. Itt megpróbáltam gyorsan felsorolni azt, hogy mi minden van ebben benne. Úgy is hívják őket, hogy részletes defterek, mert nagyon részletesen leírják az oszmán birodalom összes települését, így a magyarországi hódoltságot is. Borzasztó fontos forrástípus ez a számunkra, hiszen a koromikori Magyarországon ilyen rendezetten, ilyen összeszedetten, ekkora mennyiségű iratanyag a magyar források között, a magyar kamarai források között, vagy tulajdonképpen nem tudok olyan forrást mondani, ami ennyire bőséges lenne tartalmilag. Ezért ezeknek a feldolgozása nagyon-nagyon fontos. A települések, az itt élő személyek, az adózók és az ő családtagjaik is benne vannak az adófajták, amit többé-kevésbé gazdaságtörténeti vizsgálatokhoz is lehet használni, illetve egyéb jövedelmek. És mellé fényképeztem az első oldalon a harmadik órátúráját is a szultánnak a kézjegyek, ezt általában mindenki csodának tartottam, nyugdászni, hogy milyen szép. Ez a második forrás, ezt viszont azért hoztam el, mert annyira ismeretlen. Az úgynevezett úznámcsék, ezeket nem mindenki ez a tanárból fedezte fel, de mi kezdtük el a szisztematikus feldolgozását a kutatócsoportoknak. Az előző forrás típusra épül, itt mutatok egy példát, itt szerepelnek benne azok a települések, amelyeket a törökök összeírtak. A célja az volt, hogy az egyes javadalom birtokokat, amiket a településekből, a felmért településekből létrehoztak és a szpáhiknak kiosztottak, azokat nyilván tartsák, és azoknak az élén a szpáhiknak a változását jegyezték be ezekbe az iratokba. Itt szerepel a szpáhinak a neve, Veli Karagöz volt, és az előző, hát azt most igen kicsit nem is látom hirtelen, de mindegy, tehát két embernek a neve is szerepel a defterben. A hosszú szöveg pedig, ami még izgalmasabb, az pedig ennek a katonának az életútját mutatja be, többek között benne a magyarországi portjákkal. Úgyhogy itt megvalósulhatott az álmom, hiszen a Batthyány levelezésből meg egyéb más forrásokból megismerhettem a hódoltság magyarországi forrásait, itt viszont megtalálom benne azokat a török adatokat, amelyek ugyanarra a területre, ugyanarra az eseményre vonatkoznak. Pont az ilyen kutatásai miatt talált meg, azt hiszem, Gecsényi Lajos akkori főigazgató, és hívott el a levéltárba dolgozni, és ennek a meghívásnak jelenleg 27 éves munkaviszony lett az eredménye. Viszont ez a levéltár, ez már egy teljesen másfajta levéltár, mint amit még a tanárnővel megismertünk a 80-as évek második felében. Egyáltalán nem nevezhető orosnak, idejét, múltnak, vagy unalmasnak. Kifejezetten 21. századi levéltár, és nem csak szolgál a nyitott levéltára. Ezt bizonyítja az is, hogy a Nemzeti Levéltár honlapjáról el lehet érni az adatbázisok online felületét, ami pillanatilag a tagintézményekből 138 adatbázis található. Ez azt jelenti, hogy több mint 5 millió rekordot kereshetnek az ide ellátogatók, és több mint 9 millió olyan média elem szerepelte, amire jutatni lehet. Nagyon népszerű, ez az oldalunk közel 5 millióan tekintették meg az elmúlt évben. Egy pillanatra mennék csak vele. Ha sikerül. az adatbázisokat ABC-rendben lehet keresgélni, mindenkit átolítani rá, egy pillanatra tekerek csak bele, az országos összeírások, az 1848-as szabadságharcnak az összegi adatanyagai, az állami anyagkönyve, a külföldi levéltárak anyagaiból, a kivitettségek iratai, cégkataszterek, nem tudom, a diplomatikai levéltár, tehát a Mohács előtti gyűjteményeink, aztán a királyi könyvek anyaga, ez mindig benne szerepel, többek között a Batthyány levelezés is, amit annak idején még mikrofilmet kellett lekérnem a Zala megyei levéltárban, ha már faroszékből otthon mutathatunk bárki számára. És itt húzódik meg szegényen az követő levegyére célpontba helyen, az oszmán összeírások gyűjteménye, amit a kutatócsoportommal együtt fejlesztünk 2014-ben. Talán ezt a térképet mutatom. Ez azt mutatja, hogy mennyi területünkben hány is rekord van, és hogy milyen területet fed le. De jövök szombathelyről még kérem, hogy egyáltalán egy rekordot legalább tudhassak. Mondjuk olyan, hogy ez így lesz. Ez egy szandrák összeírásból felvett rekord. Itt a linkek azok a vizualizáció térképei mutatják. Majd kattintassam a felvett, itt a nyilván nincsen idő, hogy ezt így megmutassam. És itt leírja lefordítva, hogy mennyire a település elhelyezve a közigazgatásba, illetve megadom a megadatlanul a pontos levéltári jegyzetet, ami még hiányzik, ami ez még csak helytörténeti kutatás és családtörténeti kutatásra nem alkalmas, az adózókat még nem tud bele, de nem sokára elkezdjük azoknak a bevételét is, és innentől kezdve akár családtörténészek is bőven tudják majd használni ezt az adatbázist. Amúgy négyféle adatbázist, vagy négyféle dektet dolgozunk fel az adatbázisba, azt a kettőt, amit megmutattam, illetve a javatalú birtok jegyzékeket, illetve a GZ deftereket, tehát a fejadó deftereket, ezeknek az anyaga van benne, több mint 32.000 rekordot írtunk már bele, úgyhogy nézegessék meg. A kutatócsoportom tagja, illetve a projektünknek a neve a Magyarországi Hódoltság és Hódoltsági Teremegyék Kataszteri Iratainak a feldolgozása a címe ennek a projektnek, ami 2014 óta halad. És itt most még egy térképsorozatot szeretnék megmutatni, hogy beleférjék az időbe. Az adatokat nem csak nézzük az adatbázisba, hanem vizualizáljuk is. Fontos itt elhoztam, ezen 25.000 poligonban. A középkori Magyarország település hálózatából indultunk ki. Kiegészítéssel szorul, mert az elképzelésekkel ellentétben nem csak fogytak a települések, hanem osztottak is, úgyhogy ez a poligon álló, ez nem tökéletes, így ahogyan most van. Ezt próbáltuk dolgozati, illetve általunk kifejlesztett geológusok és geográfusok segítségével kifejlesztett korabeli vízrajzal is bővíteni. Ez a modern vízrajzunk, elnézést, ezeken a térképeken még régi van, mert hogyha nem mondom, lehet, hogy nem is tudsz volna mindenki észre, de elnézést attól, aki rögtön visszúrta volna. A térképsorozat célja, hogy azt nem mutassam, hogy hogyan változott az oszmán hódoltságnak a kiterjedése a defterek alapján. Itt az első defter, az 1546-os, tehát 5 évvel Buda törökészre kerülése után elkészített első összeírás, amit Csandalizárnak a végén készített el. Jól látható, hogyha arra az évre gondolunk, amit általában ábrázolunk a térképünkre, hogy azért ez egy kicsit másképp nézett ki. Ezt a területet már mind összeírták a törökök. A rácsozott terület az önrekonstrukciókat tartalmaz, amit még vagy nem dolgoztunk föl, vagy itt a Székesfehérvári szandrág esetében nem maradt meg az összeírás, nem tudjuk, hogy hol van, valószínűleg végleg elkalmódott, csak rekonstruálni lehet azt, hogy körülbelül mi volt az a terület. Itt végig kattintgatnék ezen. A következőnél alig a sötétszerűen a változásokat, viszont az 1552. évi összeírás idejére már jól látszik, hogy éjszakon egészen a hegyvidékig kiterjedt az oszmán adóztatás. Azt kell tudni ezekről az összeírásokról, hogy a törökök nagyszülei idejében úgy gondolkodtak, hogy lehetőség szerint ezeket az összeírásokat föl tudják használni majd a béketárgyalások során. Tehát minden egyes béketárgyalás megelőzött egy ilyen összeírás, akkor az összes addig általuk fölfedezett, így vagy úgy fölfedezett, adóztatott, vagy csak adóztatni kívánt települést beleírták a jegyzékbe, és azt a béketárgyalások során benyitották, ott húzódik a határvonal, hiszen benne van a falérvény deftelében. Úgyhogy ezzel a tudattal mutatom végig ezeket az adatokat, ez 1558-as összeírás, 59-ben volt egy tárgyalási közlemény, aztán a 63-as előtt, 1562-esnek az eredménye. Szüleim a halála után inkább már csak 10 évenként és teljesen függetlenül készítették ezeket az összeírásokat. 1569-ben, az 1579-es, és hoztam még egyet, az 1590-91-es évi összeírásokon ott az adatai. Hát így ránézve is elég megdöbbentő, hogy mekkora volt az a terület. De amiért ezt én elhoztam, az az, ugye nekünk magyaroknak ez nagyon jó, hogy ismerhetjük, hiszen megismerjük belőle Magyarország településhálózatát, korabeli településhálózatát, lakosságát. De ezt a török kollégáink is ismerik. Ha nem is pontosan, és jó lenne, hogyha pontosan megismerhetnék, de a közigazgatási egységeknek tehát a nagy közigazgatási egységeknek a központjait az biztosan ismerik, azt el is tudják olvasni, és kerületeknek ismerni egy szép kis körzetet. És így fordul elő az, hogy a török iskolai tankönyvekben, atlaszokban gyakorlunk, láthatjuk, hogy Magyarországot elnyerte tökéletesen a török hódoltság. Ezen mi annyiban tudnánk segíteni, és én azért gondoltam, hogy ezt mutatom meg a kutatásaimból, majd erre még egy pillanatra visszatérek. Ugye itt látszik, hogy szoktuk ábrázolni a határvidéket a végbevonal alapján. Hogy nem feledkezünk meg Szakály Ferenc munkásságáról, aki nem csak a hódoltsági teremvidéknek azt a részét említi meg a könyvében, hogy a törökök milyen módon adóztattak a Magyar Királyságban, hanem egy egész könyvet, egy kötetet írt arról, hogy a magyarok milyen módon tudtak adóztatni bent a hódoltságba. És arra kérem a kollégákat, a történelemtanár kollégákat, hogy ezt mindenképpen emeljék ki. Ez a két térkép, ez a 2012-es NAT-hoz kapcsolódó szállali könyvből való. A bal oldali az a tankönyvből, a jobb oldali ugyancsak szállali által lektorált atlaszból. A bal oldali jól látszik a Magyarország, magyar adóztatás is, míg a bal oldali az abszolút, csak a törökök által urat kettős uralom, tehát kondomérium területét mutatja meg. Én azt gondolom, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, a nemzettudatot nem engedheti meg magunknak. Úgyhogy kérem, használják azt, amit csinálunk, illetve mutatnám azt, hogy 2026-ra készülünk egy atlasszal, amiben már megpróbáljuk feldolgozni azokat a magyar forrásokat is, amikből a kondomérium, legalábbis az adóztatási kondomérium kihozható. A kondomérium folyamatosan változott, tehát meghatározunk a bizonyos időpontokat, amiből megmutatjuk. De talán ez majd sokat fog segíteni azon, hogy ezt jobban lássuk. És akkor egy pillanatra visszamegyünk igen ez a térképhez, amit itt átugrottam. Ez az 1579. évi Deftelnek a bekarikázott adatai mutatja meg másként. Ugye úgy látszik, hogy ha elfogadjuk a törökök véleményét, ami a Deftelben benne van, az az Oszmán Birodalom része, adminisztratíve ez igaz is. Viszont ha azt mondjuk, arról beszélünk, hogy adóztatási kondomínium, akkor meg különbséget kell tennünk arra felől, hogy milyen módon adóztatta ezt a területet a török. A világos zöldre jelöltek, azok valóban felmért területek voltak, úgy, ahogy megmutattam a legelején a Szancsák összeírásban. A barnában jelöltek be, viszont már megegyeztek a magyar lakossággal, egy-két embert felvettek, viszont nem tudták fölmérni a területet. Nem tudták fölmérni az adóikat, tehát a gazdasági teljesítő képességet vasatoglás alapján, valami fajta megegyezés alapján állapították meg. De még ennél is fontosabb, hogy van egy olyan terület, amit csak névleges adóval sújtottak, ahol semmit sem tudtak meghatározni. Ebben a területben esik bele egy Szombathely környéke is, azért is gondoltam, hogy ezt itt megmutatom. Ez a terület, ez nem volt hódolt terület, tehát ez nem kerülhet bele a kondomínium területébe, még akkor sem, ha a török kollégák ezt már gondolják, hogy az övék volt.
Nagyon szépen köszönöm. Mm.